fennállva halljuk azokat az igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található Márk evangéliumában az első fejezetben a 9-től 15-ig terjedő versekben így. Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galilai Názáretből, hogy megkeresztelte őt János a Jordánban. És amikor kijött a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a lélek, mint egy galamb, a mennyből pedig hang hallatszott, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. A lélek pedig azonnal kivitte őt a pusztába, 40 napig volt a pusztában, miközben kísértette a sátán. Vadállatok között élt, és angyalok szolgáltak neki. Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát. Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Idáig Isten igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, néhány mondat ez Márk evangéliumában, és ebben a néhány mondatban borzasztó nagy feszültség van. Iszonyatosan nagy ellentétek vannak, nagyon nagy kontrasztok vannak. Összeszedtem az igéket ebben a részben, ebben a bibliai részben. Három szintér van. A Jordán, a keresztelő. Itt ilyeneket olvasunk, hogy eljött, megkeresztelte, kijött, megnyílt, leszállt, hallatszott, gyönyörködöm. Tele van ritmussal, és tele van dinamikával, és a vége ez, hogy gyönyörködöm. Ez az én szeretett fiam, benne gyönyörködöm. És éppen úgy ellennénk ezzel a képpel, élveznénk a harmóniát, a szépséget és a jóságot, amikor a következő mondat így szól, hogy kivitte a lélek a pusztába, szó szerint a görög nyelvben itt az van, hogy kidobta a lélek a pusztában. Nem is értjük, és utána pedig kísértette a sátán. Ez egy rövidebb rész, de éles kontrasztban áll az előzővel. És aztán a puszta után a harmadik szintér, az pedig Galilea, ami így kezdődik, hogy fogságba vetették. Mármint Jánost, keresztelő Jánost, az előfutárt. Fogságba vetették, utána pedig Jézus elkezdte hirdetni, hogy beteljesedett az Isten országa, hogy elközelített az Isten országa, beteljesedett az idő. Ebben az utolsó részben a Jordán jelenetnél, bocsánat, a galilai jelenetnél is, csak a szintéren belül is milyen éles kontraszt van. Kontraszt vagy harmónia. Az életnek ezekben a szélsőségeiben lehet-e harmóniát teremteni? Mélység és magasság között, lent és fönt között. Mert ugye ez itt a mindennapi élet tapasztalatunk. És talán itt tehetjük föl a kérdést, hogy velünk van-e az Isten a pusztában? Velünk van-e a nehézségek idején? Lehetséges-e szeretett gyermekként kísértéseket elszenvedni? Szenvedést megélni? Nyilván a kérdés költői, mert megéljük. A kérdés az, hogy hogyan éljük meg, hogy hogyan éljük túl, hogy mi lesz velünk, ezekben a szélsőséges helyzetekben, ellentétekben. Ez az időszak, amiben belekezdünk az egyházi évben, a bőti időszak, így nevezzük. Egyfajta felkészülési idő, egyfajta rituális idő a húsvét ünnepére, a feltámadás ünnepére. Ez az idő lehet számunkra a bátorságnak az ideje. Nem elfedni, hanem meglátni a hiányokat. Nem elfedni, hanem szembenézni ezekkel a nagy-nagy mozgásokkal, szélsőségekkel, amelyek körülöttünk zajlanak, és amelyek a lelkünkben is történnek. Lehet elmosni, lehet elhazudni, lehet benne kétségbeesni, De talán a bőti időszak a szembenézésnek, a bátorságnak az ideje lehet. Hogy is jön el ez a hiány időszak, a bőti időszak? Nyilván lehet ez egy döntés, hogy most ebben az időszakban önkéntes választásként igyekszem befelé figyelni. Igyekszem nem elbújni helyzetek elől, emberek elől, saját magam elől, hanem úgy döntöttem, hogy szembenézek. De persze egy ilyen bőti időszak lehet kényszer is, amikor nem mi döntünk, hanem egy ilyen helyzetbe bele kerülünk. Lehet ez egy kényszer, ahogy itt úgy tűnik Márk evangéliuma szerint is valamiféle kényszerhelyzetről van szó. Jézus kidobta a lélek a pusztába. A kényszer, ami bennünk van, lehet külső és lehet belső. A külső lehet egy nehéz élethelyzet. Elveszítem az egészségemet, a munkámat. Elveszítem a társamat. Meghalt, elváltunk, nem megy tovább. Külső helyzete, amelynek következménye a fájdalom, a szenvedés, és aztán talán a puszta, az ürességnek az érzése. Vagy lehet ez egy belső is. Ez így tovább nem megy. Csöndre van szükségem. Magamba tekintésre van szükségem. Annyi minden történik, annyi minden tölti ki folyton az időmet, hogy én most tényleg szeretnék ürességet teremteni. Hát az üresség az lehet borzasztó is, és lehet egy vágyott állapot is, ha túl sok minden történik velünk és bennünk. 40 napig van Jézus a pusztában. A 40 nap, a 40-es szám egyfajta szent szám. Rengeteg emlékképet hoz elő ez a 40-es szám a Biblia emberének. Előhozza számunkra azt az ószövetségi történetet például, amely Hágárról, Izmerről és Ábrahámról szól. Izmael, Ábrahám elsőszülött gyermeke. És Sára féltékeny rá, amikor megszületik az ővé is Izsák. És amikor egyszer Sára látja Izmaelt nevetni, akkor ráveszi a férjét, hogy üzze el Hágárt és Izmaelt az otthonból, az otthonukból. Ábrám kiviszi a pusztába őket, és ott hagyja. És ott vannak a pusztában 40 napig. És Hágár már arra készül, hogy éhen fognak halni a fiával együtt. És akkor egyszer csak megjelenik egy angyal, aki megkérdezi, hogy mi van veled. Aki azt mondja, hogy kelj fel és fogd a fiadat, nem fogtok éhen halni. Velünk van-e az Isten a pusztában? Hágárnak és Izmaelnek az a válasza, hogy igen, velünk volt. Bár azt hittük, hogy mindennek vége, mégsem lett vége. Jött egy angyal, aki megsegített minket. Ugye emlékszünk még a felolvasott igerészre. A pusztában Jézus vadállatokkal van körülvéve, és angyalok szolgálnak neki. Aztán menjünk tovább. A pusztai vándorlás is 40 évig tart. Kétségek és remény között. Megint nagyon nagy kontrasztokkal, nagy ellentétekkel. Mózes a pusztai vándorlás idején 40 napig van a Hóreb hegyén, hogy megkapja a kőtáblákat. Illés próféta kimegy a pusztába, hogy meghalljon, és neki is egy angyal jön, aki étellel és tanáccsal látja el. Velünk van-e az Isten a pusztában? Mert a puszta az a hely, ahol azt éljük meg, hogy nincs védelem. Ahol elesettség és magány lehet bennünk. Talán pusztulás körülöttünk a saját szívünkben. Amikor azt élem meg, hogy nem tudok magamon segíteni, hogy segítségre szorulok. Amikor vége a gőgnek, vége az önteltségnek, vége annak az érzésnek, hogy elég vagyok önmagamra. Amikor rájövök, hogy szükségem van a másikra, hogy nem élhetek egyedül, hogy ki vagyok szolgáltatva. És amikor leginkább a másikra lenne szükségem, az angyalra, akkor egyszer csak óriási erővel megjelenik a vádló, megjelenik a sátán. Nem a diabolosz néven, a szétdobáló, hanem a sátán, a vádló, az ellenség nevén jelenik meg a gonosz ebben a helyzetben. Ahol ott vannak az angyalok is, meg ott vannak a vadállatok is. De a sátáné úgy tűnik a legerősebb hang. Eltűnik a saját erőm, és aztán talán a sátán fölkínál valamit. Most azt élem meg, hogy nem tudok semmit irányítani, ő pedig vissza akarja adni az irányítást. Szeretnék mindent kézbe tartani, nem megy, de ő azt mondja, hogy hozzá segít, hogy kézben tartsak mindent. Márk evangélista nem részletezi a kísértéseket. Nagyon rövid ez a mondat. Kísértette a sátán, kész. Máté és Lukács evangéliumában ismerjük a kísértéseket, hogy Jézus legyen kenyéradó, változtassa a köveket kenyérré. Vegye a kezébe az irányítást. Fölviszi a hegy tetejére, és azt mondja, hogy mindent neked adok. Te irányíthatsz mindent, tiéd lehet a hatalom. Vagy fölviszi a templom párkányára, és azt mondta, hogy ugorj le, hiszen te sebezhetetlen vagy. Sérthetetlen vagy. Mutasd meg! Vedd a kezedbe az irányítást. Én odadom neked, amikor azt érzed, hogy kicsúszott a kezedből minden. Tudjuk, Jézus ezt visszautasította. Ne kísérsd az Urat. Volt ereje hozzá, hogy nekünk is legyen erőnk hozzá. Amikor kicsúszik a kezünkből az irányítás, és valahogy meg kell maradni. Nem fogadhatjuk el a kísértőnek az ötleteit. Végig gondolhatjuk, hogy mi mindenben vagyunk megkísértve. Milyen utakra visz minket, adott esetben a gonosz. Mivel vádol minket? Azt hiszük, hogy a lelkiismeretünk vádol minket, amikor folyton azt hallom, hogy senki vagyok, semmi vagyok, értéktelen vagyok, semmit nem tudok jól megcsinálni, semmire nem vagyok jó, senkinek nem vagyok jó. Mert én ilyen rosszul működöm, és én vagyok a hibás. Azt hiszük, hogy a lelkiismeret hangja, pedig nem. Ez a vádoló hangja, ami ilyen icipicivé tesz. Ami arra biztat, hogy olyan jelentéktelen az életem, hogy akár el is dobhatnám. És aki fölajánlja a saját hazug választásait, a saját hazug útjait. Nem tudjuk, hogyan van ez, de tudunk róla. És Jézussal együtt ellen szeretnénk ennek állni. 40 napig ott van Jézus a pusztába, vádolja őt a sátán, és ott vannak az angyalok, és ott vannak a vadállatok. Az az érdekes ebben az evangéliumban, hogy míg a másik kettőben úgy tűnik, mintha lezárulna ez az időszak, tulajdonképpen itt a Márk evangéliumában erről nincs szó. Mintha azt mondaná, hogy Jézus élete erről szól. Az emberi élet erről szól. Vádló hangokról, segítő angyalokról és a vadállatokról, amelyek a ősi elképzelések szerint a szenvedélyeket, az ösztönöket jelképezik ebben a történetben. Talán az indulatainkat is. De ők nem a sátán. Ott vannak, mint veszélyeztető erő az angyal mellett. Megint éles kontrasztok. Hogy lesz ebből harmónia? hogy tudok az életemben harmóniát teremteni? Mit kezdjek azzal, hogy szeretett gyermekként a pusztába kerülhetek? Hogy tudok arról, hogy gyönyörködnek bennem, hogy szeretnek engem, a következő pillanatban pedig az ürességben vagyok. Mit kezdjek ezzel, hogy látom az angyalokat, akik segítenek, és látom a vad ösztönöket, és közben pedig hallom a vádló hangját. Szükségem van az angyalokra és a vadállatokra, mert ez az Istennek a teremtményei, a harmóniához. Én nem tudom olyan szépen megfogalmazni mindezt, mint Vörös Sándor, úgyhogy az ő rövid írását szeretném felolvasni a Teljesség felé című ciklusából. A vágyak idomítása. Nem mondj le semmiről, mert ki amiről lemondott, abban elszárad. De kívánságaid rabja se legyél. Visszafojtott szenvedélyekkel vánsz rogni, épp oly keserves, mint szabadjára eresztett szenvedélyek között morzsolódni. Ha vágyaidat kényezteted, párzanak és fiadzanak. Ha vágyaidat megölöd, kísértetként visszajárnak. Ha vágyaidat megszelidíted, igába foghatod őket, és sárkányokkal szánthatsz és vethetsz, mint a tökéletes hatalom maga. Legtöbb ember, ha véletlenül megpillantja saját mélységének valamely szörnyetegét, irtózattal visszalöki a homályban. Ezentúl a szörny még nyugtalanabb és lassabbként megrepeszti a falat. Ha meglátod egyik-másik szörnyedet, ne irtózz, és ne ijedj, és ne hazudj önmagadnak. Inkább örülj, hogy felismerted. Gondozd, mert könnyen szelidül, és derék házi állat lesz belőle. Jó és rossz tulajdonságaid alapjában véve nincsenek. Ápolt tulajdonságaid jó. Becézett vagy elhanyagult tulajdonságaid rosszak. Nyilván ez a szöveg sem zárja le mindezt, és érdemes többször is elolvasni a vágyak idomítása Vörös Sándor Teljesség felé című ciklusából. De ezért a harmóniáért imádkozhatunk a pusztában kint. Akkor is, amikor folytatódik ez a történet, és megkérdezzük, hogy hogyan lehet az, hogy Jézus éppen akkor hirdeti meg, hogy beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa, amikor keresztelő János börtönbe vetik. Mi ez az éles kontraszt megint? Azt mondjuk, hogy igen, ez az életünk. Eljött az idő, a kairosz, a pillanat, éppen akkor, amikor keresztelő János számára a börtön. Csak úgy tudom érteni ezeket a szavakat, amelyek azt jelentik, hogy van remény a gonoszsággal szemben. Mert beteljesedett az idő. Elközelített az Isten országa. Nem majd egykor, hanem itt és most. Itt és most van velünk Jézus, és éli át mindezt velünk, ezeket a szélsőségeket. És vele együtt keressük az Istent. Vele együtt keressük az életünknek a harmóniáját. A bőjben. Örömök, bánatok, ürességek, sok-sok leterheltség mellett is. Amen.